Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új katolikus óvodát adott át Soltész Miklós a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Arlón. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta: a keresztény hit, a Jézus Krisztusba vetett bizalom mindent megold. Megmutatja, hogy a sokszor ránk törő kilátástalanság ellenére van remény, és arra kérte a szülőket és az óvoda dolgozóit, hogy erre tanítsák meg a gyermekeket. Soltész Miklós megköszönte a fenntartó Egri főegyházmegyének, hogy hatalmas munkájuk mellett felvállaltak olyan szolgálatot, amely cigány és magyar családokban született gyermekek segítését célozza meg. Azt mondta: örül, hogy Jézus tanítását továbbadják, mert erre óriási szükség van. Megköszönte a szülőknek, hogy ebbe az intézménybe íratták be gyermekeiket. Hozzátette: az óvoda lelkileg és fizikailag is gazdagítja Arló községet, a közösséget. A kormány döntött arról, hogy a szociális ágazatban január 1-jével 15%-os béremelést hajtanak végre, a nevelőszülőkre fordított forrásokat pedig januártól megduplázzák, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta: az állami ellátásban mintegy 23 ezer gyermek nevelkedik, kétharmaduk nevelőszülőknél, egyharmaduk intézetben, valamint mintegy 400-an vannak fiatalkorúak börtönében. Hozzátette: minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél való elhelyezés áll a legközelebb a családhoz, ezért tartják kiemelt fontosságúnak, hogy érdemben javítsanak a nevelőszülői ellátás helyzetén. A háborút és az adóemelést is el kell utasítani, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, amelyen a november 30-áig tartó adókérdésekről szóló nemzeti konzultáción való részvételre buzdított. Gulyás Gergely közölte: a nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése a héten zárul, emlékeztetett. A konzultáció az adórendszerről, az egykulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi ellenállásról szól, és lehetőséget ad arra, hogy világos vita kezdődjön arról, érdemes-e visszatérni a több kulcsos adórendszerre, van-e értelme az adóemelésnek, vagy pedig fenn kell tartani az elmúlt bő évtizedben a magyar gazdaságot jól szolgáló és az adófizetők számára is kedvezőbb adórendszert. Hangsúlyozta: a kérdésnek az adórendszeren túlmutató jelentősége is van, mert miután a háború finanszírozásában Európa magára maradt, és az Egyesült Államok ebből kiszállt, az Ukrajnának szánt források kizárólag adóemelésből finanszírozhatók. A kormány döntött az élelmiszerek és drogériai termékekre vonatkozó árrés csökkentés fenntartásáról, és azt 2026. február 28-áig meghosszabbították, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. Gulyás Gergely jelezte: decembertől további termékekkel bővül az érintett élelmiszerek köre. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint a kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árrésstopp december 1-től további élelmiszerkörökkel, marha fehér pecsenye, marha felsál, sertésmáj és sertésmájkrém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma körte szilva szőlő, fejes káposzta, paradicsom, vörös hagyma, zöld paprika és bébi étel bővül. Végül az időjárásról. Az ország északi északkeleti felén tovább csökken a felhőzet, kiderül az ég. Hajnalra párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Az ország déli délnyugati részén ugyanakkor borult marad az idő, és az éjféli órákig még esőzápor előfordulhat. A nyugatias irányú szelet az esti órákban még az ország északkeleti felén kísérhetik olykor élénk lökések, majd éjjel ott is legyengül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült északkeleti tájakon -3 és +6, míg a borongós déli délnyugati részeken 7 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 13 és 21 fok között valószínű. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus, boldogságunk címmel. Minden szentek ünnepét a bizánci egyház a pünkösd utáni vasárnap tartja, mintegy jelezve, hogy a szentlélek kiáradása meghozta a gazdag termését. A nyugati kereszténység viszont november 1-én emlékezik meg minden szentről. Az ünnepre készülve műsorunkban mi is megvalljuk, hogy nem csak azok a szentek, akiket az egyház hivatalosan szentnek nyilvánított. A szentség mindenkinek elérhető. Jézus mindannyiunkat hív a szentségre, s mi nem szavainkkal, hanem cselekedeteinkkel, egész életünkkel válaszolhatunk neki. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A hajdúnánási görögkatolikus parókia történetének egyik mérföldkövéhez érkezett október 19-én. Kocsis Fülöp metropolita felszentelte közösségük újonnan épült templomát és annak oltárát. A munkálatok a tervezethez képest fél évvel korábban befejeződtek. Október első napjaiban felkerült a toronyra a kereszt, és ott, ahol egy évvel ezelőtt még csak földre rajzolt vonalak jelezték a templom helyét, ott ma már Isten háza ékeskedik a lakóépületek között. A templomszentelés napján, a pünkösd utáni 19. vasárnap evangéliumi szakaszában Jézus tanítását hallhattuk az ellenség szeretetéről. Ez volt a súlypontja Fülöp metropolita homiliájának is.
A templom szentelé szertartás azzal kezdődött, hogy körmenetben idehoztuk néhány vértanú testvérünknek az erekjéjét, csont erekjéjét. Ősegyházból származó szokás ez, hogy mindig a vértanuknak a testén mutatják be az eukaricikus áldozatot. Még az ősegyházban, amikor az apostolok hívták össze a megkeresztelt keresztényeket, akkor házaknál gyűltek össze, de nagyon hamar, néhány évtized múlva elindult a keresztények üldözése, és nagyon súlyos véráldozatokkal kellett megvallaniuk, hogyha valaki Krisztushoz tartozik. És ezt vállalták az ősegyház, a vértanúknak az egyháza. Főként Rómában a kereszténység terjedése nyomán visszahúzódtak az úgynevezett katakombákba, a föld alatti temetkezési helyekre, és ott helyezték el a vértanúkat, és a vértanúknak az erekéi fölött mutatták be az eukaricikus áldozatot. És ez folytatódott, fejlődött tovább az egyházban, és azóta is mindig a szentek teste fölött, vagy hát egy-egy erekje fölött mutatjuk be a szent áldozatot. Ezért minden templom szentelésnél ezzel kezdődik, hogy a vértanú erekéje megérkezik, elhelyezzük az oltárban, ott rögzítjük, és aztán az oltárt el nem lehet utána mozdítani. Mit mondanak ma nekünk a vértanúk? Van ennek valamilyen üzenete, hogy a vértanúk erekéje fölött mutatjuk be az eukaricikus áldozatot? Hát, egyre inkább van mondani valója. A keresztényeket mindig is üldözték. Szent Péter azt írja, az első pápa, hogy ne csodáljátok azt, mintha valami hallatlan dolog történne veletek, amikor megpróbáltatás ér titeket. Drága testvéreim, egyre inkább a megpróbáltatás ideje bontakozik ki. Egyre inkább kell, hogy tanúságot tegyünk arról, hogy valóban Krisztushoz tartozunk-e vagy sem. Amikor gúnyolnak bennünket, akkor mit tegyünk? Vagy a hívek mit tesznek, amikor az általuk nagyon szeretett papokat bántják, gúnyolják? Mit teszünk? Nem egyszerű a válasz. Jézus válasza, a kereszténység válasza meglepő. Ezt hallhattuk az evangéliumban. Szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok üldözőiteket. Ha valaki nektek rosszat mond, akkor ti áldjátok őket. Mi különlegeset tesztek, hogy csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek? A pogányok nem ugyanezt teszik? Ha csak azonkon segítenek, akik titeket segítenek, a hitetlenek nem ugyanezt teszik? Ti szeressétek ellenségeiteket, áldjátok üldözőiteket. Ez a keresztények válasza. Imádkozunk azokért, akik próbálnak megszégyeníteni minket. Rájuk is fér az imádság. De ez a mi válaszunk. Nem gyűlölettel válaszolunk, hanem szeretettel, már amennyire erre képesek vagyunk. Ez nagyon nehéz. Elérkezünk a kereszténységünk talán végső határáig. Képesek vagyunk-e szeretni azokat, akik minket bántanak, az egyházunkat, az általunk szeretett papi személyeket? Áldani őket? Hát imádkozni még csak-csak imádkozunk, hogy térjenek meg térjenek észhöz. De nem erről az imádságról van szó. Segítse őket a Jóisten. Persze akkor jó irányba fognak terelődni. De szeretnünk kell ezeket az embereket. Hát ez nem könnyű. Szent Pál ugyanerről beszél. Nem könnyű kereszténynek lenni. Éppen akkor érezzük meg a kereszténység nehézségét, amikor azt komolyan kell venni. Mert olyan erővel akarnak eltávolítani minket Istentől és az ő törvényeitől, hogy észre sem vesszük. Ezért van szükségünk a vértanúk közelségére. Hogyha kell, vállaljuk a vértanúságot kicsiny és nagy dologban egyaránt. Ha gyöngének érezzük magunkat ebben a harcban, ott még nincs baj. Csak forduljak az Úrhoz. És ő a gyöngeségemet is föl tudja használni arra, hogy az ő erejét továbbadja másoknak. Ebben a mai világban talán egyre gyöngébbnek érezzük magunkat. De ez nem baj, mert az Úr az, aki megerősít. Itt, ebben az oltárban alaposan elhelyeztük az észak-afrikai második századból való vértanúknak az erekjeit. Rögzítettük ezt az oltárt ide, elmozdíthatatlanul. Ha elmozdulna, újra kellene szenteni az egész templomot. Van biztos pont az életünkben. Az oltár, a templom, az egyház. Itt Hajdunánáson elérkeztünk erre a csodálatos pillanatra, hogy oltárt szenteltünk, templomot építettünk. Mindenki láthatja, hogy hol van a biztos pont. És a hajdunánási keresztényeken múlik, hogy ez az emberek megértik-e, hogy ez valóban biztos pont. Elmozdíthatatlan, megrendíthetetlen pont az életünkben. Mondhatjuk azt, hogy a hitünkre kellene támaszkodni, amikor bántanak bennünket. De a hitünk így gyenge. De az oltár, a templom, az egyház nem gyenge. Csak nekem kell odafutnom. Belé kapaszkodnom, az oltárról kapott eukarisztiával élnem, és hihetetlen erőre teszek szert, kapok az Istentől. Drága testvéreim, igen, megerősítésül szenteltük föl ezt a templomot. Gyengécske hitünknek csodálatos ereje lesz majd ez a templom, ha a hajdunánás és a környező hívek megimádkozzák. Beimádkozzák ezeket a falakat. Ez tegnap este már elindult. Bízunk benne, hogy nem is áll meg, folyamatosan, szüntelenül imádság helye lesz ez a templom, és akkor az oltár, aminek adta nekünk az Isten, biztos, elmozdíthatatlan, megrendíthetetlen szilárd pontja lesz az életünknek. Adja Isten, hogy hajdonánási görögkatolikusok, görögkatolikus egyházunk, ennek a nemzetnek szilárd pontja legyen, még ha mi gyöngék is vagyunk, de az Istentől el nem távolodunk, beléje kapaszkodunk, és rajtunk keresztül az Isten fogja megerősíteni ezt a magyar nemzetet. Szent Isten.
Közeledik Mindenszentek és Halottak napja. Ez kinek a sírja? Meghalok én is? És mi lesz, ha meghaltunk? Kérdezik a gyerekek ezekben a napokban. És mi mit válaszolunk? Egyáltalán tudunk-e válaszolni? Pedig a gyermek kérdez. A születés és a halál titkai először 3 éves korában kezdik érdekelni. Mit mondjunk, ha kérdez? A tanácsot dr. Pap Miklóstól halljuk, aki görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár és 3 gyermek édesapja.
A halált feldolgozni a felnőtteknek is nehéz. Hát még a gyerekeinknek. Úgy gondolom, ma a gyerekeinknek feldolgozni a halált, a halállal szembenézni, a halál kultúráját ápolni sokkal nehezebb, mint régen volt. Régen ugye a gyermek játszott az otthoni állatokkal, ismerte, etette őket, és látta a leülésüket, tudta, hogy a halálból élet lesz, belőlük élünk. A mai gyermek, ha elmegy egy nagy bevásárló központba, nem is lát olyan állatra emlékeztető húsdarabokat, hanem csak combot, csak húsdarabokat lát. Eltűnik az életéből, hogy a halálból élet lesz. Régen a középkorban meg kellett tanulni minden gyereknek, hogy van veszteség az életében. Meg kellett tanulniuk a veszteség elviselését. A mai gyereknek mi, jó szülők idézőjelben, igyekszünk mindent megadni. Bármit elveszít, igyekszünk pótolni. Van másik, veszünk másikat. Megtanulja a gyermek azt, hogy minden pótolható. És a gyermek elkezdi megtanulni a veszteséget, ilyen például az állatok leölése, a kisállatok leölése, ilyen az, amikor lövöldözőst játszanak egymással a gyerekek, azt nem engedjük nekik. Régen a gyermek látott egy békés halálra készülődést. Látta azt, hogy az idős nagymama elkezdi hímezni a szemfedőjét, és beszél arról, hogy majd egyszer ezzel fogják letakarni, ha meghalt. Látta, hogy nagypapa megvette a koporsót, és hátul a csűrben tartotta. Ahogy előkészítették a sírt, hogy majd ide fogják temetni nagymamádat, ma ezt a gyerek nem látja. Egy békés készülődés nem lát a halálra. A halálról mindenki titkolózik, és a halál számára is olyan, mint ami hirtelen beüt, derült égből villámcsapás, és micsoda tragédia. Egy szerves, békés készülődés nem lát. Régen a halálnak a nevei is más tükröztek. Régen azt mondtuk, hogy megboldogult, elszenderedett, jobb létre költözött, vagy hazament. A fogalmak azt tükrözték, hogy megkönnyebbült az, aki meghalt, és az Isten jobbjára kerül. Ma pedig azt mondjuk, meghalt. Vége. Elment. Nincs többé. A mai fogalmaink pedig ilyen hitetlenséget tükröznek. Régen a gyermeknek megtanították, hogy ha a tenyerét kinyitja, a tenyerének a ráncaiból egy M betűt lehet megformálni, és ha 2 tenyerét egymás mellé teszi, akkor ebből kijön 2 M betű, a memento mori. Emlékezz a halálodra. Korán megtanították a gyereknek, hogy a kezünkön minden csak átmegy. A pénz, a gyermek, a munka, minden csak átmegy a kezünkön, úgy kell mindennel bánni, hogy emlékezni kell a halálunkra. Régen a gyermek életét behálózta reggeltől estig Krisztus, a bibliai történetek. Keresztek voltak a házak falain, az út széleken, a templomok tetején. A kereszt eleve a föltámadást sugallta. Ma azt mondják, hogy a vallás magánügy. A kereszteket leszedik az iskolák falairól, csak a keresztény iskolákban lát a gyermek keresztet. Az otthonokban ott vannak a sztároknak a képei, és a kereszt egy jó ikon hiányzik a gyermek faláról. Régen az egész keresztény kultúra sugallt egy rítust, az elbúcsúzásnak, a gyásznak a rítusát, ma ez a gyermeknek hiányzik, és ezt a buta Halloween kultúrát, ezt adjuk neki. Régen a gyermek látta, hogy a szobában súlyos beteg lesz a nagymama, haldoklik, aztán amikor meghalt, ott állhatott az ágya mellett, amikor a pap eljött a haldokló beteghez, akkor is ott imádkozott mellette, és a halála után netán segített felöltöztetni, a kezébe adta a rózsafüzért, a Bibliát, és utána részt vett természetesen a temetésen. Ma haldoklót nem is lát a gyermek, ma a gyermeknek egy súlyos tragédiát kell átélnie, még látja a nagymamát, és a következő kép majd az lesz, hogy egy marék hamut lát a temetőben. Eltűnt az a személyes kultúra, az a keresztény kultúra meggyengült, az a közösségi feldolgozás, az a rítus, az úgy eltűnt. Ma a halálról alig beszélünk, titkolózunk, a gyereknek magányosan, kultúra nélkül kell feldolgozni. Pedig a gyerek tud a halálról. Tudjuk ezt a rajzaiból, tudjuk a párnája alatt talált gyermeknek a leveléből, tud arról, hogy meg fog halni valamilyen szerette. Volt olyan, hogy gyermek pénzt gyűjtött a saját temetésére, és megtalálták az ágyában. Jó lehet, a halálról soha nem beszélt. A gyermekek a halálról tudnak. Mit kell nekünk tenni? A legrosszabb az a felnőtt reagálás, ami nem akar erről beszélni. Amelyik fél ettől elhessegeti a gyerek gondolatait, úgy sem érti, nyugtatjuk meg magunkat. Ha a gyermeken azt látjuk, hogy a halálról kérdez, a halállal játszik, eltemeti a katicabogarat, vagy ilyet rajzol, akkor kérdezni kell, te hogy látod, és hogy gondolod? A legfontosabb, hogy a gyermekben megnyugtassuk a jó információt, amit tud a halálról, az igazban megerősítsük, és a rosszat, ezeket a buta, téves félelmeket, információkat, ezeket tisztázzuk. El sem tudjuk képzelni egy gyermek, mennyi butaságtól tud félni. Meg kell nyugtatni, ami igaz, amit jól tud, nem kell túl informálni, túl sokat nem kell részletezni a halálról, érdemes mindig visszakérdezni, te hogy gondolod? Fontos a biológiai körforgásról egy kicsit beszélni már a nagyobb gyerekeknek. Félnek attól, hogy a kukacok megeszik a testünket, hogy mi fog velünk történni. Szerintem a legjobb kép a fodrásznak a képe, ahogy az ember a fodrásznál nem sajnálja az otthagyott haját, hanem megy tovább, és már nem fáj neki, hogy mi történik a levágott hajával, úgy a testünk sem fáj már, ha a lelkünk megy a jó Istenhez. Nem fáj, hogy mi történik vele. Fontos dolog a lélekről megnyugtatni a gyermeket. Fontos, hogy lásson a gyermek egy békés készülődést a saját életünkben. Lássa azt, hogy békésen tudunk készülni a halálunkra, hogy már a temetőben az ember megveszi a saját sírhelyét, hogy készül arra, hogy az Isten jobbjára kerüljön. És ha majd haldoklok, fontos lesz, hogy az unokáim ott álljanak mellettem, hogy lássanak egy szép, békés, imádságos meghalást. Rendkívül fontos évente nagy pénteken elvinni Jézus temetésére gyermekeinket. Évente egy kicsit begyakorolja a temetést, a halált, évente egy kicsit többet kérdez, többet tudunk róla beszélni, és megerősödik a hitébe. Nagyon fontos nem csak Jézus temetésére, hanem szerettünk temetésére elvinni a gyereket. 3 éves kor fölött vinni kell a gyermeket temetésre. És ha közeli a hozzátartozó és nem súlyos balesetben megroncsolódva hunyt el, akkor meg is kell neki mutatni, hadd lássa. Nem fog megijedni, ha mi nem ijedünk meg. Minden szentek napján vinni kell a temetőbe a gyermeket, hadd gyűjtsön gyertyát, hadd imádkozzunk együtt, hadd kérdezzen a halálról, és hadd nyugtassuk meg, hogy szeretteink a mennyországba kerültek a jó Istenhez. Ha bárki meghalt a családban, ne azt mondjuk, hogy Isten elvitte, Jézus magához szólította, hanem mondjuk azt a gyermeknek, hogy az angyalok közé került. Az angyalok a gyermek világában egy kicsit tündérek. Meg fog nyugodni, hogy nagymama jó helyre került az angyalok közé. Soha ne ijeszgessük a gyermeket a pokollal, a halálos bűnnel, egy büntető istenképpel. Félelmetes szorongásokat tudunk kelteni a gyermekben. Vigyük a gyermekeinket a súlyos beteghez, nagymamához, nagypapához, hadd látogassa, hadd rajzoljon neki, esetleg ültessük mellé, hogy olvasson fel egy kicsit a Bibliából, hadd legyen életének szerves része. És ha a betegek kenetét föladjuk egy haldoklónak, úgy szeretjük föladni, ha ott vannak az egész család, még a gyermekek is. Nagyon fontosnak tartom az esti imát, amikor az ember elengedi az életét, elengedi a szeretteit. Nem is tudjuk, milyen fontos az esti imádság a család, az élet és a halál szempontjából. A legfontosabbnak pedig azt tartom, hogy szeresse Jézust. Tanítsuk meg rá, hogy ne csak imádkozzon, meg templomba járjon, hanem szeresse Jézus Krisztust. Legyen saját Krisztus ikonja, néha szaladjunk be vele a templomba köszönni Jézuskának, szeresse Jézust. Ha szereti Jézust, meg lesz benne az az alapbizalom, hogy bármi jön, bizalommal el tudom fogadni az én szeretett Jézusomtól.
Ezekben a napokban hívőt és nem hívőt egyaránt megérint egy gondolat, az elmúlás. A temetőjárás alkalmával nem csak elhunyt szeretteinkre emlékezünk, hanem saját életünk földi végével is szembesülünk. Mi az emberi tevékenység értelme, ha végül az alkotó személy a semmibe zuhan, és túlélik a tárgyak, keze alkotásai? A halál a személyes élet teljes és végérvényes megsemmisülése? Műsorunk végén hallgassanak meg egy vallomást. Enzső Lellák barátom egyszer kísérletet tett arra, hogy az imént elhangzott létfontosságú kérdéseinkre választ találjon. Kutakodásának tapasztalatait Halottak napja című írásában hagyta ránk. Ulbrik András, közös barátunk olvas fel belőle egy részletet. Ami nekünk ma még csupán hit és remény, kettejüknek, Elláknak és Andrásnak már bizonyosság.
Egyszer mindnyájan ott leszünk Szent Mihálylován, ezért agódva kérdezzük, hová visz, miért visz, merre tart velünk. A halál, mint tény, az egyetlen olyan valóság a tények birodalmában, amelyet nem tudunk elkönyvelni. Minden természetes dologba belenyugszunk. Miért nem veszünk ugyanilyen természetességgel tudomást saját halálunkról vagy szeretteink elköltözéséről? Miért nem tudunk beletörődni élet és halál természetes ritmusába? A halállal való foglalkozást életünk teszi fontossá. Semmit se tudunk mondani az életről, ha semmit se tudunk mondani a halálról. Veres Péter a maga szókimondó magyarságával ezt fogalmazta meg Asher Oszkár temetésén mondott beszédében. No fene, nagy tudós urak, ezt fejtsétek meg! Mert ha az embernek nem érdemes meghalni, akkor nem érdemes élnie sem. Tessék mondani, hogyan lenne érdemes meghalni, ha a halál maga a sötét végzet? Zelk Zoltán szenvedésektől megpróbált szívvel is vallja. Csak az értelemben hiszek. Ami értelmetlen, azt nem fogadja el sem az elmém, sem a szívem. Ezért nem hiszek az elmúlásban. Nyugodtan mondhatnánk neki, hogy az elmúlásban nem is kell hinnie, mert ez egy durva tény, sorsunkon végigcsapó fekete valóság. De a költő velünk együtt éppen ezt a valóságot tartja értelmetlennek. A halálról senki sem képes tárgyilagosan csevegni. Lehetetlenség úgy fogadnunk, mint egy tényt a tények közül. A halál lehetőség, amelyben eldől az ember metafizikai állapota. Az élőktől meg lehet szabadulni, ha nagyon akarjuk, de a halottaktól már soha. A halottak nem hagynak nyugodni minket. Babits Mihály Halottak napjára írt versében kérdezi: miért faggatnak a holtak, kik élve némák voltak? Miért hangos a halál? Miért van, ami nincsen? Miért fáj, ami mindegy? Miért nagy dolog a halál? Miért nagy dolog? Azért, mert nem magától értetődő dolog. Ha pedig csak valami mástól válik érthetővé, akkor választási lehetőség számunkra. Pirinszki imája mindannyiunk szíve vágyát fogalmazza meg. Adj nevet, gyönyörű nevet, párnát a pusztulásnak. Jézus Krisztusban az Isten párnát adott kőkemény végzetünk alá. Általa új dimenziója lett a halálnak, s a vízszintesen értelmezhetetlen sorstragédia feltámadásának fényében önmegvalósításunk kezdete lett. Jézus húsvétja megváltoztatta a halálról szóló irodalmat, új fejezetet nyitott az elmúlás értelmezésének történetében, s megjelent a halál, mint remény. Ez a remény nem valamiféle vallásos kábítószer, hanem Gárdonyi Géza reménye, aki Istenhez vezető ajtónak vallja a halált. Juhász Gyula reménye, aki bízik abban, hogy valahol lennie kell egy orgonának, melyen halálba bágyadt dallamainkat befejezhetjük. József Attila reménye, aki hiszi, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban, ott állsz az útjuk végén, én uram. Jávor Pál színművész reménye, aki végrendeletében meghagyja, egyedül Krisztust követve érdemes élni, mert csak az az egyetlen igazi érték itt, ami oda át, Isten előtt is az.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban befejező részéhez érkezünk a Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pappal készült beszélgetésünknek, és ellátogatunk Boldog Orosz Péter Pál vértanú szülőhelyére is. Elsőként Szabó Konstantin atya a rokon és szálain keresztül segít bemutatni nekünk a nemrégiben boldoggá avatott Orosz Péter Pál görögkatolikus pap vértanút.
Kosztyó, hogyha hisz benne, hogy püspök volt, és ő is a nevét valamikor úgy írta alá, hogy keresztel, de nincs írásos emlék róla.
Nincs. Nincs sajnos. Ezt nagyon sajnáljuk. Én azért hiszek benne, mert ugye a fülembe cseng, amit a bátya mondott nekem 80-as évek végén, még nem kaptuk meg a legalizációt, hogy Kosztyó, jegyez meg, hogy a te nagybátyád Peti bácsi püspök volt. Hát ez számomra ez egy olyan üzenet, és főleg az,
hogy... A bátya csak tudta.
Igen, hogy eltelt most már 45 év, ezután a beszélgetés után, most nem tudom kidobni, tehát nem tudom bizonyítani, de nem tudom kidobni. És az az érdekes, hogy vannak más esetek, ahol elfogadták ezt. Tehát ezt az ilyen hagyományokat, mert Bendász Pista bácsi is beszél, azért is van ott az a pontos dátum, tehát ezek mind ilyen apró kis dolgok.
Kiszentelhette püspökké, és tudom, hogy azért nem lehet ezt tudni, mert akkor titokba kellett a papszentelés, az még a 44-ben nem.
Igen, de biztos, hogy...
De a püspökhivatást azt...
Tehát biztos, hogy romzsa, azért is teszi ilyen időre, mert Hirát ő felszentelte titokba, de annak annyira be volt tiltva, hogy... Valahol fókuszálja azt, hogy ő püspök, hogy ő nem mert, hát ott a Rizskó Mariannának a könyvében van nagyon szépen ez leírva, hogy milyen megaláztatásokat élt meg Hirasanyi bácsi ott Karagandában, de sose tett se feljelentése, egy mukot nem szólt, mert neki tudta, hogy az a feladata, én püspök vagyok, nekem túl kell élni. Tehát az egyház, tudjuk azt, hogy ahol van püspök, ott az egyház, tehát akkor van folytonosság, akkor nem áll meg a dolog. Úgyhogy biztos, hogy romzsa, hogyha ez megtörtént. Sőt, hát ehhez hozzáteszünk azt, hogy nem is csak Orosz Pétert, hanem vagy Huhát, vagy Zavadjákot. Tehát már akkor beindult ez a tendencia, és ez gyakorlatilag Vatikánból jött. És ott kötelezik, tehát úgy van leírva ebbe a konstitúciónkba, hogy kötelezi, amikor ő azt látja, hogy valami veszély fenyegeti a püspöki mi voltját, köteles megnevezni, és ott felsorol Puskás Laci különböző eseteket, hogy megnevez konkrét embereket, hogy te leszel az utódom, te leszel az utódom, de közben felszentel püspököt. És nálunk is ez így történt meg, hogy az utód kvázi Murányi Miklós, de a püspök Hirosanyi bácsi. Tehát ez konspiráció, tehát ez egy tudatos dolog volt. És akkor volt Hira Szabó Konstantin szemedi püspök, amikor Szabó Konstantin nagybátyán meghalt, akkor a helyébe szenteli Holomács Józsefet. Tehát ez a három püspök, ez végig kísérte. Az, hogy ezt így dokumentálisan nem tudjuk bebizonyítani, hát ez egy sajnálatos ilyen alőr.
Kosztyú, hogyha még órákat tudna beszélni a csoda tetteiről, én gyorsan megpróbálnám összeszedni. Tehát Kosztyú, hogyha az egyik legbüszkébb arra, hogy a Birkei templom és még egy másik, ahol szolgált, azok nem lettek ortodoxok. Az az egyik. A másik, hogy van egy olyan történet, amikor az egyik faluból ment a másikba, óriási zuhé volt, amikor megérkezett, teljesen száraz volt a ruhája. Harmadik, hogy napra pontosan megírta előre, hogy mikor legyen mise. Melyik nap misézenek, elhúnyt saját magáért. Megmondta előre ezt is. Tehát, és még többfajta csoda is tartozik hozzá. A halálát kérem, hogy mondja el, hogy hogyan is halt meg, és ugye, hogy elmondhatjuk, hogy ahhoz az a térség, akiket ő szolgált, azok bújtatták? Mert hogy évekig ilyen Robin Hood-szerűen fent tudott maradni.
Hát azért voltak állandó helyei, például Birkén egy házat, ami gyakorlatilag, hát Birkét úgy kell elképzelni, hogy részben ilyen dimbes dombos, és akkor ilyen különböző kis negyedei vannak, tehát nem egy tömör egységes falu, és akkor az egyik ilyen kis dombocska végén, ott majdnem az erdő szélén van egy ház, ahol nagyon gyakran volt. Tehát az azért is volt kiválasztva, mert egy olyan néni, aki befogadta, ez az egyik. A másik az, hogy különböző utakon lehetett, nem muszáj volt a falun keresztül a főúton jönni, hanem lehetett vagy a kerteken keresztül, vagy az erdőn keresztül.
Tehát azt nem látta senki.
Ezt nem látta senki, és akkor így nyugodtan tudott onnan oda eljutni, vagy onnan elmenni. De hát az, hogy rengeteg a Puskás Laci könyvében benne is van, hogy hány faluba volt, és akkor a falun belül is volt olyan, hogy egyik az egyik végén, egyik napot éjszakáztak, másik nap a falu másik végén, arról nem beszélve, hogy nappal nem nagyon mozogtak. Tehát ezek a szertartások, ez általában mindig este már az éleple alatt történtek. És hát ezek az események, amit olyan szépen összegyűjtött Puskás Laci, hát ezek mind bizonyítékok. Most egy 21. századi valaki lehet, hogy ezt mesének tartja, de hát ott van a nagynényém, tehát ezt a száraz ruha esetet, ezt ők is megélték, hogy történt ez. Csoda. Tehát erre nem tudunk semmi más mondani.
Hogy halt meg?
Beteghez hívták, nála volt a szentség, volt egy kísérője, ez is elég gyakran volt úgy, hogy ne legyen feltűnő, tehát amikor mondjuk megy az utcán egy férfi meg egy nő, hát ugye nem úgy esik, vagy olyan gyanús, mint hogyha egyedül közlekedett volna, és hát vérdiat tűztek ki fejére. Tehát gyakorlatilag az egyik érdekes dolog az, hogy ő le volt tartóztatva, volt majdnem egy hétig vagy 8 napig börtönbe, de nem tudtak tanút találni, aki tanúskodott volna, hogy ez ilyen rosszat vagy őt.
Ez volt még egy óriási csoda.
Igen, ez is egy csoda, meg a szentségének, tehát az életvitelének a bizonyítéka, hogy még a legbitangabb ember sem mert rá semmit mondani, hogy ilyen meg is van valahol írva az, hogy hát nem erre az emberé nem.
Ha én sértőt akarnék mondani Kosztyú atyának, akkor azt mondhatnám, hogy ő olyan ember volt, mint az ortodoxoknál egy starec.
Igen, hasonló.
Köszönöm, hogy nem ezt is értésnek.
Nem, hasonló. Na, és akkor, de viszont ez a 4 év, ez már annyira begyűrözött nekik, Érted? Meg hát jöttek, az talán nincs ilyen írásos dolog, de az, hogy ott a pópa jött panaszkodni, hogy nincs keresztelőm, vagy nem hívnak gyóntatni, vagy hasonló dolgok. Tehát ez érződött az ő munkásságának az eredménye, a gyümölcse, és akkor már nagyon-nagyon megunták, meg kell találni, aztán nem csak megtalálni, hanem élve vagy halva. És kitűztek, hát nem kis összeg abban az időben az 500 rubel, és hát ezt állíthatjuk, hogy ez a pósik el akart keresni. Tehát ennek nagyon-nagyon szüksége volt erre, és még az, ami érdekes, hogy felállította különböző picliket, hogy jelezétek, hogy bárhol látjátok, jelezétek, itt történt, hogy a vonatról leszállt valaki is szaladt, és mondta, hogy ott van, akit kerestek, tehát le lehet tartóztatni. Leszállították a vonatról.
Ilosván vagyunk?
Ez Szilce.
Ja, bocsánat.
Ez Szilcén vagyunk, és akkor vitte Karaszlóra, Znyációra vitte a község házára. Aztán, hogy mi történt, ez egy olyan érdekes dolog, hogy miért nem kísérte mégis csak el oda, vagy hogy akarta, vagy félt attól, hogyha nem ő lövi le, akkor nem ő fogja megkapni azt a vérdíjat, vagy mi történt. De Péter atya megkérte, hogy hadd vegyem magamhoz a szentséget, és ezért érdepelt le. Ez ma is egy olyan kedves...
Ez már a településen kívül van?
Nem, ez egy utca, ez egy fő utca.
Akkor azon a településen azon halt meg a keresztnél?
Igen, igen.
Így is úgy is megölték volna, de ő letérdepelt a kereszthez.
Letérdepelt magához.
De ott a nyílt utcán megölte volna a sok ember között?
Na, hát ez éjjel. Ez késő, nem tudom, hány órakor, este, sötét már nyáron, ugye akkor még óra át igazítás nem volt, úgyhogy teljesen sötét.
Egy lövést hallottak.
Igen. De gyakorlatilag két lövés volt, tehát itt, amit ott beszélgettünk is tegnap, tehát, hogy alulról jött, vagy nem jött, hát már úgy hallottam, tehát, hogy az egyik a tarkóján keresztül, de úgy jött, hogy itt jött ki az álla alatt.
Igen, ezt érdepelve ez megtörténhet. És ezután pedig most itt vagyunk, hogy ma volt a boldogávatási szertartás. Nagyon jól megszervezték a görögkatolikusok, a görögkatolikus magyarság, az ukrán görögkatolikusság. Mit érez most így este? Tudom, hogy le kell ülepedni, Kosztyó, hogyha mondta, hogy mindig aludni kell rá, most nem sikerült még aludni rá. Mit érez?
Hát nagyon nagy öröm, nagyon nagy öröm. Mindig eszembe jut az, hogy ezt az örömöt nem tudtuk megélni akkor, amikor a Romzsa Tódorral volt, pedig nagyon készültünk és nagyon akartuk, hogy itt legyen Kárpátalján, tettünk is érte, hogy megszervezzük, de végül is elvitték, valami oknál fogva nem akarták, hogy külön legyen, nem csak Kijevbe, meg Lembergbe engedték, ahogy a Szent Atya eljöjjön, és hogy ez egy ilyen elégtétel. Tehát ez egy, úgy most tudtam meg, valahol tudatalatot volt bennem, és most, hogy ezt a mai napot átéltük, úgy eszembe jutott, hogy milyen szép lett volna, hogyha ez 2001-ben ugyanezt átéljük Romzsa püspökkel. De hát édesapámnak a szavaival hadd idézem, hogy amikor a nővére, Éva nővére leírta a lágerbe a levelet 53. szeptemberében, hogy Peti bácsit megölték, akkor ő a másik unokatestvérének, a Beszkid Mironnak ír egy ilyen levelet, hogy most már a családban nem csak hitvalók meg hitvűek vannak, hanem van egy vértanú is.
És a boldogávatási szertartás nagyon profin le volt szervezve, és Birkén lesznek akkor a csontok, és Ungváron vannak a Romzsa Tódornak a csontjai, tehát hiába Romzsa Tódort is Lemberben avatták boldoggá, de akkor is itt vannak a csontjai, tehát
az erekéjén. Igen. Most egy kicsit fordítva lesz, mert a fő erekéi, meg a nagyobb maradványai Romzsa Tódornak az Ungvári katedrálisban van. Itt most fordítva lesz, mert a nagyobb része ott lesz Bilkén, azt, amit mi máma látunk is abba az ereke tartóba, abból fognak majd mindig kivenni és valahová vinni. Hát abból már ki van véve, ez gyakorlatilag ott most nem láttuk, de ezt korábban készítettünk egy másik ilyen erekje tartót, amit holnap ünnepélyesen elhelyeznek. Pont így rézsutosan, tehát hogyha bemegyünk az Ungvári katedrálisba, akkor bal oldalt az egyik mellékoltárnál van, aki járt ott, az emlékszik, hogy ott van a Romzsatúdor, avval ellentétesen lesz az Orosz Péter.
És olyan jó volt, hogy a úgymond a nagy szláv tengerben, a szláv boldogávatási szertartásban lengyel kardinális volt, ugye?
Igen.
És Biribe, a születési helyében, Nagykáló mellett most egy csapatnyi ember eljött, zarándok, és úgymond VIP helyen ülhettek, és a munkácsi püspök, az ukrán munkácsi püspök megköszönte a biri híveknek, ahogy itt vannak.
Igen. Ez nagyon kedves volt. Lehet, hogy Fülöp érsek hívta fel a figyelmét erre, tehát ezt nem tudjuk. Minden esetre
látták a táblát,
meg hát nagyon sokan mások is tudták, azért ez a VIP hely is nem véletlenül alakult, ugye, mert Dávid atya rákérdezett, hogy akkor lesz hely, vagy nem lesz hely, vagy hogy lesz, és akkor én rektor atyától kérdeztem, és akkor mondta, hogy küldjük el a Nésort is föl, lesz, és ez így tényleg így nagyon-nagyon szépen sikerült, és hát átélte gyakorlatilag a püspökünk, Tudor püspökünk átélte nagyon szépen az egész eseményt, az egész hát lehetőséget gyakorlatilag. Én gondolom, hogy ez minden püspök életében azért egy ilyen nagyon nagy hát motiváció, hogy ennek az élén lehet, és ő az, aki levezeti ezt a liturgiát.
100%-osan tudja mondani, hogy Orosz Péter Pál, ő magyar volt. Ugye Romzsatódorban mondhatjuk a ruszin vonalat is, de Orosz Péter Pál magyar volt. A biri híveknek egy magyar zászlót, egy kis magyar zászlót nem kellett volna hozniuk?
Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lett volna a reakció, mert nem is tudom, láttunk ukrán zászlót?
Igen, láttunk.
Akkor nyugodtan lehetett volna hozni. Hogyha volt ukrán zászló, akkor nyugodtan lehetett volna magyar zászlót hozni.
Én nagyon köszönöm a Jóistennek, hogy Kosztyó atyával élhettük át ezt a mai napot, és nagyon köszönöm a Jóistennek, hogy Kosztyó atyá megélhette, és még évtizedekig örüljön ennek a boldogávatási örömnek. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és annyi fajta leágazása van ennek a beszélgetésnek, hogy nagyon remélem, hogy még valamikor fogjuk tudni folytatni a beszélgetést. Köszönöm szépen a beszélgetést, és Isten áldását kérem további hivatására.
Köszönöm szépen, Isten áldja mindazokat, akik hallgatták, és imádkozzatok Orosz Péterhez, hogy tudjuk őt szentté avatni.
Most Szabó Tamás görögkatolikus helynök prédikációját hallgathatják meg Biriből, Boldog Orosz Péter Pál vértanú szülőfalujából.
Biztosban, kedves testvérek, kedves barátaim, ezekben a percekben Bilkén 72 év igazságtalanságára igazságot szolgáltatta. Ezekben a percekben Bilkén három nemzet közös vágyára, közös álmára, közös jog kérésére Szentatya szándéka szerint igent mondanak. 72 év elteltével három nemzet együtt ünnepli a halállal szemben az életet, az igazságtalannal szemben az igazságosságot, a szeretetlenséggel szemben a szeretetet, az elmúlással szemben az örök életet. S velük együtt ünnepünk mi is. Itt, földi szülőponton, együtt ünnepünk azokkal, akik az égi születésnapot ünneplik. És az egyik legfontosabb kérdés számomra, Orosz Péter pár életével kapcsolatosan pont ez a szám. Miért kell 72 évnek eltelni ahhoz, hogy győzzön az igazság? Miért kell 70 évig várni arra, hogy lássuk a szeretet győzelmét? Miért kell több mint 7 évtizedig várakozni arra, hogy ünnepelhessük az élet győzelmét? Hiszem azt, hogy a Jóisten akaratából és szándékából. Mert a Jóisten akarta azt, hogy 2025-ben, amikor hasonló kérdések és érzések vannak bennünk, akkor újra megjelenjen az ő prófétája az ő népe között, és prófétikus képességével, üzenetével nekünk is ugyanazt az üzenetet adja át, amit tett ezelőtt 7 évtizeddel ott Kárpátalján. Ugyanazokat akarja elmondatni nekünk is, hogy mi is késői utódok halljuk azokat a gyönyörűséges gondolatokat, s halljuk azt a gyönyörűséges mondatokat, mert ugyanolyan korban élünk, mint akkor. Hogy talán nem papokra, hanem prófétákra van szükség. Nem tanítókra, hanem példákra van szükség, akik képesek újra és újra megmutatni az evangélium örömhírét, gazdagságát mindannyiunk számára. Ne félj, te kisded nyáj! Szól Krisztus az ő tanítványaihoz, és adja szájába az ő szeretet szolgájának, most már boldog Orosz Péternek, hiszen ez az ő küldetése. Ott van az emberek között, egy lehetetlen világban, ahol tombol a sátán és tombol a gyűlölet, ott viszi ezt a gyönyörűséges krisztusi mondatot. Ne félj, te kisded nyáj! Ne félj, mert ott van a te mennyei atyád. Ilyen proféta ő, és ilyen profétákra van szükség ebben a korban is. És tekinthetünk magunkra, papok. És tekintsen magára minden egyes férfi, aki család főké ott van az őhéi között. És tekintsen magára ugyanúgy minden női társam, aki a barátnő és a munkatársai között kell, hogy profétává váljon. És talán így vagytok ti is, fiatalok, akik tegnap éjszaka velünk zarándokoltatok, és még ma is itt vagytok. Prófétasága hív titeket, mindannyiunkat, Orosz Péter pár. Mi ez a prófétaság? Mi az, amiben mi példák lehetünk? Számomra az első is legegyértelmű, hogy amikor róla beszélnek, és amikor a szörnyű kivégzése után látják az ő testét, fölfigyelnek arra, hogy a térdén bőrkeményedés van. Nekünk a kezünkön van, mert azt használjuk talán többet. Mennyit térdepelhetett az az ember? És mennyit imádkozott térdepelve, fölfelé tekintve az Istenre? A remény forrására, az élet forrására, a szeretet forrására, az igazság forrására. Mert nem lehet reményt, szeretetet, nem lehet életet adni csak az Isten által, az igazi forrásból. És bizony nekünk újra kell tanulnunk úgy imádkozni, hogy merjünk talán letérdepelve, újra és újra ebből a forrásból erőt veríteni, hogy mindazok, akik körülöttünk vannak, azok ugyanazt kaphassák tőlünk, amelyet kaptak kortársai, és kapunk mi is mai napig Orosz Péter pártól. És nem csak az imádságban volt különleges, hanem abban is, hogy mindenkire rá tudott mosolyogni. Mindenkihez volt kedves szava. Nem volt személyválogató, ahogy tanítják kortársai. Mert mindenkiben az Isten képére teremtett csodát látta. Nem nemzetiséget, nem ideológiát, nem párt meggyőződést, hiszen az anekdóták, történetek szerint még az ő üldözőivel is igyekezett kedvesen beszélni, és felép is az Isten szeretetét adni. Ugye? Érezzük ezt. Hogy mit jelent ez 2025-ben? Hogy van egy ember, aki azt mondja nekünk mindannyiunknak, bárki jön veled szembe, az az Isten képére teremtett csoda. Bárhogyan gondolkozik ő most a világról, ő az Isten képére teremtett csoda. Bármennyire is nem vesz észre ő saját magáról, és nem úgy viselkedik, mégis ő az Isten képére teremtett csoda. Örömhét visz mindenkinek. Krisztus örömét adja át minden embernek. Azoknak is, akik vele szemben gyűlölettel fordulnak, hiszen lássa, ott, ahol gyűlölet van, ott nagy hiány van az emberi szívben. Ott nagy hiánya van a szeretetnek, és azt nem lehet másképp, csak újra és újra tölteni. Emberi szeretettel, odafigyeléssel. Isten felé fordulva, tőle erőt, energiát, szeretetet merítve, odafordulni az embertársai felé, hogy a szeretetet ne tanítsa, hanem példaként megmutassa sokak számára. Éjszaka titokban pattársaival együtt fölkeresi az embereket. Beszél, prédikál, reményt, örömet ad át, és végzi a szertartásokat. Végzi azokat az ősi rítusokat, amire tudja, hogy nagyon nagy szükség van. Mert ott, ahol meggyengülnek a szavak, ott, ahol a szavakat lehet használni jóra és rosszra egyaránt. Ott, ahol a szavakat elkezdik használni gyűlöletre, gyilkosságra, ott, ahol a szavakkal másokat megalázni, kitaszítani akarnak, ott a szavak elgyengülnek. Érezz. Látjuk. Tudjuk itt 2025-ben is. És bizony, hát fel kell erősödni a rítusoknak. Az egyszerű emberi rítusoknak is. Az ölelésnek, az ünneplésnek, a családi asztal szentségének, az egymásra való odafigyelésnek, karácsonynak a szépségének is sorolhatjuk ezeket. Mert ezek a rítusok, ezek a belénk itatott ősi formák, önmagunkba imádkozott csodák viszik tovább a reményt és a szeretetet. Fejezik ki őszintén is legtisztábban mindazt, amire szükségünk van. A rítusaim, a gyönyörűséges görögkatolikus szertartásunk az, ami megtartja az identitásunkat, megtartja az öntudatunkat, megtartja az önbecsülésünket. Mert lehet, hogy fáradt az elme, lehet, hogy fáradtak az érzéseink, de a rítus visz tovább. A begyakorlott, biztos imádságforma fenntart és megtart, mert Isten képét látom benne. És ezek által Isten képét látom önmagamban is.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pappal beszélgettünk, és ellátogattunk Boldog Orosz Péter Pál vértanú szülőhelyére is. Az összeállítást Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.